kár, hogy a töreki idillben, amikor az ember így tényleg hosszú évtizedek után háborúk, meg mindenféle az ember, tehát a pörgés után így visszavonul, és kimegy így a falu szélre, és kitalál magának egy olyat, amiben azt gondolja, hogy úgy nem, ezért nem lehet belekötni, mert én nem kaszinókat akarok, nem olyan dolgot, amiről én azt gondolnám, hogy sok konfliktus szülne. A fesztivál sajnos még ilyesmi volt, mert nagyon sok alvállalkozó, meg nagyon sok emberrel az ember. De a fesztivál után az ember arra vágyik, hogy egy kicsit az ember kiüljön oda, és nézegesse a lovakat, és akkor jönnek vacsorázni, akkor kirakja nekik az abrakot, és aztán lemegy a nap, és aztán meg másnap reggel meg feljön. Ez volt így az elképzelés, és hogy ezt így megint ez a, hú, ezt se gondoltam volna, hogy egy ilyen csata, egy ilyen háború közepén találjuk magunkat, mert hogy ez a föld, ami nekünk ugye az állatoknak az életterét adja, ez túl szép, és túl jó a fekvése, meg úgy illeszkedik a másoknak a birtokához, hogy ez másoknak kell. Ráadásul egy olyan áron kell, hogy minden áron, mert az őket nem érdekli, hogy nekünk 5 év vagy 6 év munkánk van, meg az állatok élete függ ezen, meg minden.
Élete eddig sokszor szólt az újratervezésről. 19 évesen a katonaság helyett a profikos állabdázást választotta, és Svédországba ment. De hiába jutott ki egy amerikai csapatba is ezzel, egy sérülés miatt le kellett mondani a profi sportolói karrierjéről. Vágó és operatőr lett, sikerült elhelyezkedni a svéd állami tévénél, akiknek többek között Afganisztánból vagy hegyi Karabakhról is tudósított. Egy szerelem és egy elnézett repülőjárat miatt végül visszaköltözött Magyarországra, na meg azért is, hogy magával hozza a svéd életszemléletet, felfogást. Csinált filmet és színházat, fesztivált itthon, de a mostani életét nem akarja és nem is tudja feladni. Azért, mert ezúttal nem csak magáról és a feleségéről van szó, hanem azokról az állatokról is, akikről rajtuk kívül sehol senki nem gondoskodna. A legelőjük viszont, ahogy mondja, túl szép helyen van. Szemet vetett rá egy jó összeköttetésekkel rendelkező ingatlan befektető földbirtokos, és a legutóbbi hírek szerint meg is kapta rá az elővásárlási jogot. Ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ezúttal Cinkocki Csaba, a Darma állatmenhely egyik vezetője a vendégünk, akivel még azelőtt beszélgettünk, hogy kiderült volna végleges határozatában a Somogy vármegyei kormányhivatal Barna György vállalkozó javára döntött a Siófok töreki állatmenhely egyik vezetőjével szemben. Így utóbbi hiába van előszerződése, a kormányhivatal szerint nem veheti meg a mehely által használt legelőt.
Hogy kerültél Svédországba annak idején, és aztán miért jöttél haza?
19 évesen vonattal, akkor volt ez a nagy havazás Budapesten, emlékszem, ez a, máig előkerülnek ilyen régi fotók, 87. februárja, akkor voltam 19 éves, kellett választanom, hogy vagy elmegyek katonának, vagy pedig tovább dédelgetem a kosárlabda sztár álmaimat. Én akkor kosaraztam, és ifiként játszottam a Csepelben, ott laktunk Csepelem, úgyhogy végül is egy vonatra felugorva a nyugati pályaudvaron megindultam északnak. Gondoltam, hogy előbb-utóbb azért csak tudom folytatni majd a kosárlabdát, mint sportot, mint fő tevékenységet. Akkor az volt a minden. Ahogy megérkeztem, ott is legalább ugyanakkor a hó volt. Emlékszem, hogy egyik leghidegebb tél volt, és csak ott még ez a sötét északi skandináv hangulat is fogadott, és hogy nagyon megvan az, hogy az ember megérkezik 4000 forinttal a zsebben, 2 pár cipő, egy bőrönd, 19 évesen, és szerencsére volt akkor családi kapcsolat, tehát egy rokon, aki tudott engem fogadni, úgyhogy volt hova mennem. De még így is ez egy borzasztó trauma egyébként, ez amikor az ember ráeszmél, mennyire egyedül van a nagyvilágban. És akkor elkezdtem ott Svédországban egy helyi csapatnál edzeni. Viszonylag hamar rájöttem, hogy még nagyon sok munka kell ahhoz, hogy ebből valamiféle szintre az ember elérjen.
A szüleid akkor ezek szerint elengedtek?
Szülők maradtak, és hogy én valószínűleg nem is tudtam volna a nyugat létezéséről, hogyha mi gyerekkorban nekünk nem lett volna meg az a lehetőségünk, akkori lehetőségekhez képest egy egészen különleges valami, hogy mehetünk nyugatra 3 évenként egyszer, a ladával, hátra bezsúfolva, biztonsági öv gyerekeknek akkor még semmi, és hogy tele rakva konzervvel, gáztűzhelyjel és kempingeket szépen végig látogatva egész Nyugat-Európát így végig tudtuk így látogatni, ami egy fantasztikus teljesítmény volt, nem csak Csepelről, de mondjuk még akár még Magyarországról is abban az időben, és akkor már egy gyerekként is feltűnt, hogy ez egy másik világ. Ez egy irányba elvitt engem már akkor, és amikor én döntöttem annó, hogy világ elmegyek, vagy maradok, akkor biztos ez is benne volt, hogy volt az emberek valamiféle képe erről a másik világról.
És aztán hogyan lett a kosárlabda álomból végül is tévériporterkedést, meg mindenféle csinált egy színházat is?
Legtöbb ilyen nagy karrierváltás mögött egy valamiféleképpen egy ilyen falhoz csapódás van. Tehát az ember így falnak csapódik, valamiképpen beáll a krízis, valaminek vége szakad, és akkor az ember azt hiszi, hogy vége a világnak, meg az életnek. A kosárlabdával egy sérülés sorozat végül is vetett véget, de Svédországból én még megjártam Amerikát is. Svédországban turnézó amerikai egyetemi csapat nézett ki magának, nem igazán értem azóta sem, hogy mi alapján, mert hogy amikor kiérkeztem oda, és ott én kaptam egy ösztöndíjat ezen az egyetemen, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy nem elég magasnak lenni, hogy rengeteg minden tényezőből áll egy olyan valami, ami miatt az ember meg tud egy csapatban maradni. A lényeg az, hogy tehát Amerikát is megjárva, vissza Svédországba, és aztán már tartatatlan volt a sérül, tehát nem tudtam fizikailag már folytatni azon a szinten, és beállt a krízis, vége lett az életnek, a világnak, mindennek, 21-22 évesen, és akkor az ember még nyilván nem érzi, miközben ez történik, hogy ilyenkor mindig valami újabb lehetőségek indulnak el fel, és csak észre kell venni. Engem a tévé mindig érdekelt, és akkor én elkezdtem ilyen kis amatőr szinten videófilmeket csinálni.
De akkor meg már annyira jól beszéltél svédül?
Én nagyon hamar megtanultam svédül, mert én viszonylag hamar találkoztam egy svéd lányjal. Egy ilyen szerelem az mindenképpen az a legjobb nyelvtanár, és hogy nagyon hamar meg kellett tanulni. És aztán viszonylag hamar szerencsések esetek egybeesése után bekerültem egy ilyen produkciós irodába, ahol kerestek ilyen mindenest. Ha főzheted a kávét, pénzt nem tudunk adni, de nézheted a nagyokat, jelented a kameraállványt, meg ilyesmiket csinálhatsz, de pénzt nem tudunk adni. És akkor emellett az ember újságokat hord ki reggel, kosárlabda edzősködtem, tehát hogy valami pénzem azért legyen, de jártam ebbe a produkciós céghez, és ott néztem a nagyokat, lengyelek voltak a menős rácok, hárman, akik mindent megtettek, hogy én még a véletlenül se tanuljak el tőlük semmit, tehát hogy az egy dolog, hogy lengyelül beszéltek csak egymással, de amikor én belemertem nézni a kamerába, hogy nézze, hogy mégis hogy komponál, akkor leültötte a fejemet, hogy még egyszer meglátja, akkor eltöri a kezemet, úgyhogy nem volt egy ilyen barátságos helyszín, de viszont lopva azért nagyon sokat tanultam tőlük, ez egy nagyon jó kis csapat volt, egy mozifilmes operatőr a srác volt, és két vágó, aki tényleg egész különleges dolgokat csinált, és egy olyan, majdnem egy éven keresztül figyelgettem, hogy mit hogyan csinálnak, és én is elkezdtem aztán így, minden akaratuk ellenére azért én is próbálgattam így a szárnyaimat, és aztán jött egy hirdetés, hogy az akkori tévé, magyar RTL-hez, vagy TV2-höz hasonló ilyen kereskedelmi adó, akkori TV4-nek hívták először, mert Svédországban az állami tévé után, ugye akkor volt ez az első ilyen kereskedelmi tévé, vágókat, operatőröket keresnek, és én azt gondoltam, hogy itt az idő, összeszedtem az összes anyagot, amit csináltam, és az esélytelek nyugalmával be is küldtem, mint kiderült 2000 ember jelentkezett, és hetet választottak ki. A biztonság kedvéért még beírtam mindenféle nyelvet, ami csak létezik az Európában, hogy mindegyiket én beszélem. Tehát az orosz, a latin, én latinus tanultam gimnáziumban, az ógörög, latin, meg orosz, meg minden, ami még eszembe jutott, beírtam erre a jelentkezési lapra, és mint kiderült, hogy ez a három lengyelből a két fiatalabb is beküldte. Engem behívtak interjúra, őket nem. És aztán engem úgy küldtek el az interjúról, hogy két viszonylag magas főnök volt, és azt mondta, hogy Csaba, nagyon szimpatikus vagy, nagyon érdekesek az anyagaid, minden oké, csak értsd meg, hogy nálunk magasabb nem lehet senkit a téviházban, úgyhogy köszönjük, hogy jöttél, úgyhogy csá. És én ezt így úgy vettem, hogy ez egy nagyon vicces, ez egy nagyon kis vicces kirúgás, úgyhogy itt majdnem, hogy így rögtem is rajta, és akkor végre visszaértem a produkciós irányába, várt az üzenet, hogy remélem, hogy értette, hogy ez csak vicc volt, fölvettek. Ez egy olyan modern tévécsatorna volt, most mai szemmel még vicces, de kazetták, tehát viszont ezek az automata rendszer, amikor az egész adás úgy ment, hogy nem kellett hozzáérni semmi, ez az egész vágópult akkor a legmodernebb volt a világon, mint egy űrhajó, úgy éreztük magunkat, többiek is, de főleg én, aki még inkább elhagyatottabbnak érezte magam, mint az amerikai egyetemi bajnokságban ott a kezdésnél, amikor körülnéztem, és hogy mit keresek én itt, és hogy szerencsémre nagyon jó embereket válogattak össze, és nagyon sok tanulnivaló volt, tehát nagyon sokat láttam a többiektől, és úgy összeszedtem magam, és akkor lettem vágó operatőr, amiből viszonylag így azonnal kialakult az a csillapíthatatlan éjség, vagy kíváncsiság, hogy láttam, milyen anyagokat csinálnak a többiek, hogy én vajon mikor fogok ilyen anyagot csinálni magam, és rájöttem, hogy soha, mert hogy arra várhatok, talán még a mai napig várhatnék, hogyha valamelyik főnök megkérte volna, hogy Csaba, indulj el valahol világban, mondjuk Afganisztánban, és csinálj egy kis filmet nekünk, hát nyilván nem küldtek el volna maguktól. Úgyhogy ezeket kitaláltam magamnak, ezeket az utakat, és megszerveztem, és elmentem egyedül először, még akkor volt az a Nagorno-Karabakh konfliktus, és azzal kezdtem, és utána meg sorba jöttek az akkori krízis államok.
Miért pont ezek a krízisek, meg
ezek? Egy piaci részt láttam, mert hogy ezek egyrészt izgalmas, egyrészt úgy nagyon, nagyon izgalmasnak láttam ezeket a riportokat. Akkor még sokkal kevesebb videóanyag volt ebből a világból, mert egyszerű oknál fogva nem volt mindenki zsebében zsebtelen, hogy érdekelt a háborúnak a pszichológiája, meg az emberek, hogy mi az, hogy egymást ölik. És saját halhatatlanságomat is meg akartam kérdezni, hogy mi az a halál, és ez a... Tehát volt egyfajta kíváncsiság, meg volt ez a kalandvágy.
Nem
és ez találkozott ezzel a piaci réssel, hogy oda nem nagyon mertek menni. Én olyan helyekre mentem, ahova nem mert más, és olyan anyagokkal jöttem haza, ráadásul abban az időben még ugye nem volt konkurencia. Most ugye, ha felrobban egy piac valahol, és meghal nagyon sok ember, akkor abban a pillanatban már a YouTube tele van. Ugye. Abban az időben, ha én úgymond szerencsés időpontban egy olyan helyen voltam, amikor történt valami nagy dolog, mondjuk a Mujahedinek elfoglalták Kabult, és én voltam akkor ott, amikor együtt vonulunk a Maszú csapataival, és konkrétan akkor nagy szerencsével még haza is tudom küldeni az anyagot, és akkor az én anyagom megy a világ minden tévébe. És akkor az ember hamar megtalálja magában ezt a Indiana Jones karaktert, hogy hú, de menő vagyok. És akkor ebből lett egy rendszer. Éveken keresztül mentem mindenfelé, nagyon sok helyre, és hogy az ember így elkezd ehhez így hozzá nőni ez a dologhoz, hogy az lesz normális, amikor az embernek szorul az abszem a segében, hogy megúszni ezeket az utakat, megúszni így a helyzeteket, meg az a feladat, hogy hazajutatni az anyagot időben. És ez ment éveken keresztül. Így visszagondolva, hogy az ember így csipkedi magát, hogy vajon tényleg én voltam-e ott, mert hogy annyi, mint hogyha az ember egy ilyen nagyon hosszú sorozatot nézett volna, nem is tudom, 7 évad, és akkor így, de hogy ebben én voltam a szereplő végül is. És ez már olyan rég volt, hogy ez tényleg úgy is érzem, hogy amikor így beszélek róla, mint hogyha valaki másról beszélnék.
Például a svédül nem felejtettél el, mert akkor hallottam.
Svéd, amikor az ember 19 évesen ott lesz úgymond férfi, meg ott lesz szakember, meg ott tanul mindent, meg ott lesz úgy, gyerekeim is lettek, tehát ott lesz családapa, meg minden, akkor ez a svéd, ez a nem csak a nyelv, hanem így a mentalitás, a gondolkodás is kicsit, ez is akármennyire magyar lélek, meg magyar genetikai állomány, meg bennünk van ez a búskomor. Ennek ellenére is az ember így átveszi akarva akaratlanul azt a pozitív, egy kicsit azt a lazább életérzést, amit a svédeknél ezt így lehet tapasztalni. És ennek a gyakorlati hasznait is, ami leginkább abban nyilvánul meg, amit én itt nagyon hiányolok Magyarországon, hogy a vitakultúra az teljesen más. Skandináv vitakultúra a lényege, hogy az érzéseiket kint hagyjuk az ajtón kívül, a tárgyaló termen kívül, vagy a politikán kívül, a gazdasági döntéseken kívül, tehát a tracionális érvek ütköznek, vagy nem ütköznek. Tehát amikor az ember előhúz egy Excel táblázatot, aminek a végén van egy nagy mínusz, és nagyon sok milliárd, és azt mondjuk meg szeretné vitatni, akkor a svéd ellentétben itt Magyarországon ez nagyon hamar átmegy az emocionális térfére, amikor is az érvek helyett a csúnya dolgok jönnek elő. És a legdurvább példa erre a karaktergyilkosság, de hogy azt megelőzzen is, az a elvinni olyan érzelmi síkra, hogy az én nagyapám kommunista volt, vagy én 15 éve kit bántott, vagy tehát olyan síkra viszi, hogy az ember pillanat elveszíti a fonalat, amit a parlamentben is látunk, ez borzasztó károkkal jár. Az emberek, akik ezt nap mint nap figyelik, elvesztik a hitüket a politika felé, megkérdőjelezik a gazdasági döntéseket, hogy azok valóban gazdasági döntések, és mennyire emocionális. A svéd ebben világbajnok, tehát ott ugyanúgy tudsz az ellenségeddel, a csajoddal, a barátoddal, vagy a barátod ellens, ugyanúgy, tehát amikor racionális térfél van, akkor ott pattog a labda kosárlabda nyelven, akkor a racionális térfélen pattogtatunk, nem kezdünk el pattogtatni az érzelmét. Az egy másik meccs. Nagyon szomorú ezt látni, amikor én azt szeretném, hogy ebben az országban is bár lenne kicsivel több optimizmus, jókedv, megértés egymás felé, mennyivel jobb hely lenne.
Ezért jöttél haza tulajdonképpen, hogy így ezt hazahozd magad? De...
Igen, ez is benne volt. Én akkor úgy járkáltam Magyarországon, hogy kicsit úgy átutazóban, mert akkor többfajta dolgot csináltam egyszerre, és egy budapesti átszállást én elnéztem. Valamilyen csoda folytán este 8-as repülőt, én reggel 8-asnak gondoltam, és maradt egy napom, és akkor az alatt a nap alatt én találkoztam egy lányjal, akivel egész nap beszélgettünk, és aztán aki miatt én haza költöztem. De ez is már több mint évtizedes történet, de az a két dolognak az egybeesése miatt ébredt fel bennem az, hogy fú, de hogyha hazahoznám azt a sok okosságot, amit én érzek magamban, meg ezt a sok tapasztalatot, és azt a, még ezt a sok erőt is, amikor az ember még ezt érezte most már, és ezt itt kamatoztatnám, meg még pénzt is hoznék haza, meg ötleteket. Én eufórikus állapotban így az ember így mindent így kitalálta, hogy akkor minden lesz, és ez volt így a 2007-2008. Én emlékszem, hogy nekem így a magyar politika így akkor kezdtem el olvasni, hogy is hívják a miniszterelnököt. Tehát, hogy igazából annyira nem voltam ebben benne, és így nem igazán sejtettem én akkor, hogy milyen fordulatot fog ez venni, és milyen irányba fog ez venni, és milyen hosszú ideig, és eznek milyen ilyen egyre csak gyorsuló egy negatív spirál élmény lesz ebből nagyon sok mindenkinek, például nekem is. Ezt akkor nem is sejtettem volna, hogy ez egy ilyet, mert én azt láttam, hogy a Magyarország a lehetőségek, tehát ahol mindent lehet, és ahol minden, ott határa csillagos ég, és ahol imádtam azt az időszakot. Akkor New York Film Academy, ilyen filmes iskolát hoztam ide, akkor volt egy ilyen színi darab, egy ilyen improvizált darab, ez még azóta volt a tévésorozat is ezekből az improvizált darabokból, az a Beugrónak hívták, azt hiszem, de ezt jóval megelőző csináltunk egy életjáték sorozat, amikor is embereknek az életéről csináltunk improvizált darabot, és ez ment aztán másfél-két éven keresztül nagyon sok ilyen közéleti, meg is ismert és félig ismert emberek életéből csináltunk színdarabot, improvizált, és ez ment. Akkor kezdett Magyarország nemzetközi filmes forgat helyszín, megkeresték ugye Evita, meg tehát voltak már nagyon filmek, de még nem volt egy, mint most, és hogy én ezt akkor abszolút próbáltam azt is tolni kifelé, nem csak Skandinávia felé, de akkor Amerika, hogy akkor Magyarországra hozni külföldi produkciót, és voltak is saját filmterveink is, de ebből aztán az lett, hogy egy amerikai filmet sikerült hozni, ami egy ilyen 22 millió dolláros költségvetésű, utólag magamnak is bevallva egy ilyen átlag alatti, vagy átlaghoz közelítő egy ilyen olyan film, amit az ember megnéz, és igazából nem nagyon emlékszik rá már a következő percben, de végülis még mindenképpen egy film, ami elkészült, lement Cannes-ban, ment mozikban.
Mi és volt ez?
Ez a Nine Miles Down, 9 mérföld mélyén című film, ami egy pszichotriller. Ha ez a film nem készült volna, valószínűleg a világ az most ugyanúgy haladna a saját, tehát hogy valószínűleg én. De akkor nyilván, hogy ez egy film, és hogy egy nagyon nagy költségvetés, és annak ugye én lettem a producere, és akkor csináltuk a belsőket a Törlei gyárban, a külsőket pedig Tunéziában mentünk, és ott a sivatagban felépítettük a külsőket. Ott végül is ugyanazt csináltam nagyban, mint amikor a tévébe bekerültem kicsibe, hogy kaptam egy olyan vágópultot, amit én azt sem tudtam, hogy melyik gomb micsoda, és hogy én mit keresek itt. Körülbelül ez volt a filmben is. Csak sokkal több pénz és sokkal nagyobb tétje volt, de hogy nem igazán értettem, hogy én hogy kerültem ide, és hogy ennek most gyorsan bele kell tanulni, és hogy meg kell tudni oldani mindent, és végül is elkészült a film. Ez egy ilyen film volt, én akkor nyilván azt hittem, hogy mostantól kezdve filmeket fogunk 3 havonta csinálni, és én pedig Cannes, Los Angeles, Stockholm, Budapest tengelybe fogok szépen repkedni, és az ember így teljesen elképzelte magának, hogy végülis nem is annyira rossz. Hát akkor jött a válság, és az a nem is tudom, hány filmprojektünkből az összes beállt a földbe, és eltűntek a befektetők, úgyhogy az összes filmprojektünk az beállt, megszűnt, és újra át kellett nyergelni, újra tervezés, mint a nem is tudom melyik, azt hiszem a Moldova, az egyik ilyen Moldova történetben van ez, hogy akkor szövőnőből átképezte magát vájárnak, vagy fordít, vagy valami. Tehát így voltak ilyen, hogy ilyen nagy váltások. Tehát nem az, hogy átmegyek egy másik irodába dolgozni, hanem teljesen iparágat változtatsz. Olyanokat, amiből sejtem edni. Tehát nem, hogy nem értesz hozzá, hanem, hogy nem is. És ez így végig is engem végig kísért, mert a kosárlabdapár is ugyanígy éreztem magam kicsit az elején, de meg kellett valahogy felelni. A tévében is ki kellett találni, hogy egyáltalán négyekbe, hogy össze tudjak vágni egy anyagot, és ne bukjak le, hogy nem értek hozzá, és utána ugye anyagokat készíteni, és ezeket túlélni, hazajönni, és aztán ezt folytatni éveken keresztül. A filmben ugyanez volt, a színdarabban. Végül is, hogy ezt így hoztam végig, ezt a... És ez nagyon szép, így ezeket a köröket az ember így tovább gyártja, és ugye a film után jött megint olyan valami, amiről sejtem nem volt, hogy létezik, de aztán végül ott találtam magam, hogy egy fesztivál szervezek, ami ez volt a Szamszara, amit ugyanúgy kitaláltunk a semmiből, és úgy találtuk, hogy egy ilyen természetszerető hippi kollektíva, akik azt írják magukról, hogy peace, love and unity, ezek rossz emberek nem lehetnek, és ez egy nagyon jó kis menekülő út lehet magamnak is, de hogy az embereknek is, akiket az ember úgy maga körül látott, hogy ez egy olyan közeg, amiben az ember szívesen lesz. És ezzel mentünk az egészbe bele, és csináltunk 5 ilyen fesztivált, saját erőből.
És ez már
Siófok törekében. Először mondom, siker az ember a saját bőrét viszi a vására, és ott derül ki, hogy mennyire nem ért hozzá. Tehát ezeket ugyanúgy végigcsináltuk, hogy nagyon a tanulópénzeket kifizeti az ember, de azért csak összeállt, és csak összejött 5 ilyen fesztivál 5 egymás követő évben. Végül is eljutottunk oda 5 év után magunktól is, de a Covid erre rásegített, hogy jaj, de jó, nem kell már idén. Csak a stressz, meg hogy rámentünk lelkileg, úgyhogy emellett nagyon a szerencsénkre, ez akkor már futott az állatmenei, mert akkor már 3 éve nálunk voltak a lovak, és a keskéknek is a legnagyobb, akkor még 70 keske volt. Mert ez a terület ugye lefoglalta arra az egy hétre, arra az a fesztiválnak, vagyis a néhány hétre a fesztivál időpontja körül, de a maradék 11 hónapban ugye ez a hatalmas terület ott kínálkozott, hogy valamit csináljunk, és itt is az embernek van egy vágya, mert az állatokat én nagyon szerettem gyerekkorom óta, és hogy igazából nem volt soha lehetőség így állatokra, de volt valamiféle élményem korábbról, mert volt kiskutyám, amikor gyerek voltam, és volt lovakkal is egy élményem, mert ez most egy kicsit zárójában, de hogy a lányomnak egy pszichés betegsége miatt egy lóterápia alkalmával megismertem ezt az egész világot, a lova, hogy a ló az mire képes, és hogy a ló-ember kapcsolat, és ezt így megtanulhattam, csak azért, hogy aztán évekkel később ez így egyszer csak beugorjon. És akkor már több lovunk is volt, és akkor összekapcsoltuk ezt az állatmenhelyet. Vannak ezek a haszonállatok, de hogy mi őket haszontalan állatoknak hívjuk, mert hogy nem, tehát ezek a lovak, akik nem kellnek senkinek, hogy ők így szabadon élnek, és ez fantasztikus megélni az ő szabadságukat ezen a nagy területen, de hogy ez más embernek is, ahogy láttuk, nagyon sok látogatónk jött.
Bocsánat, ezt hogy mondjuk el, hogy ugye azért mondod, hogy nem hasznosak már, mert hogy beteg állatok, bántás miatt az állam által elkobzott állatok.
Félre sikerült műtét, vagy rosszul tartás, kehesség, gerincbántalom, vagy csak öregség szimplán, tehát hogy ezek mind olyan állatok, akik nem kellettek senkinek, és ezek nagy része állami tulajdonoló, ami később kiderült.
És a kecskék is ugyanígy.
Kecskék ugyanígy, igen, az is a kecske, és egy akkora probléma volt Siófokvárosnak, amivel nem tudtak mit kezdeni, egy gyűjtögető bácsinak a kertjében laktak, hát én azt mondom, a válmagasságig ért a törmelék, meg a szemét, meg az ürülék, abban a törmelékhegyben laktak a kecskék, nem tudták megmondani, hogy mennyi. Mi 30-40-re készültünk, és majdnem, hogy 60-at hoztunk el, vagy ilyesmi. De hogy élő keskék, halott keskék, félig halott keskék, amit el tudsz képzelni minden. Ez olyan ügy volt, amit a Siófokváros megkért, hogy mi segítsünk ebben, és amikor mi összeszedtük rá a csapatot, a technikát, meg a befogókat, meg a mindent, akkor végül is utolsó pillanatban arra rájöttek, hogy ez jogilag nem tud működni, mert valamiképpen a város vezetés az akkor elmaradt, tehát ő konkrétan nem jelent meg ezen a befogáson, hanem csak hatósági állatorvos. És abban a helyzetben nem volt igazán más választásunk, mint a hatósági állatorvos, aki érvelt, aki a rossz zsarut játszotta, mi pedig a jó zsaru szerepében pénzt ajánlottunk a bácsinak, ezeket a keskeket egy jobb helyre visszük, és hogy ezzel csökkentjük az ő terhét, és akkor kettő között kellett így választani. Tehát egy összeget kellett akkor nekünk adni ahhoz, hogy ezt a helyzet megoldjuk, mert a város akkor kifarolt ebből a projektből viszonylag későn, de hogy akkor ez minket úgy nagyon érdekelt, láttuk, hogy ezek a, tényleg a halál torkában levő állatok, és tényleg van a fotók, videók azóta is kim vannak a Darma oldalon. Minden kim van egyébként, ami velünk történik. Tehát egy szörnyű állapotot tudtunk így megszüntetni, és ezek a keskék átkerültek hozzánk, csak akkor kezdődött az megint, amit az én életemben rendszeresen előjön, hogy akkor melyik az eleje, melyik a hátulja, keskét fejni kell, és akkor szerencsére a technika, YouTube, ugye ott van, hogy és akkor keskefejőgép, az hol kell beszerezni, és akkor úgyhogy nem sokkal később, akkor még voltak anyakeskéink is, akkor emlékszem, amikor apám képészmérnök, és ugye mi Cseperen laktunk a 7. emeleten panelban, és hogy igazán nem volt nekünk ez az életünk része, hogy kecske. És eljött látogatóba, és látta, hogy én lefejek, azt hiszem, hogy 17 kecskét is sorba, így egyedül, mert meg volt a rendszer, azt mondta, hogy na, ezt nem gondoltam volna, és én valamiféleképpen ilyen elismerésszerűséget véltem felfedezni a hangjába, szerintem talán először életemben. Akkor még nagyon sok anyakeskénk volt. Azóta őket el tudtuk ajándékozni simogatókba, és most már csak a leghaszontalanabb időzőjelben keskék maradtak a fiúk, akiket nem kell fejni legalább, de viszont cserébe a legrosszabb, azt szokták mondani, hogy egy kecske az 4 rossz kisgyerek. és hogyha az ember így meglátja ezt a kupackást, akkor ki tudja számolni, hogy ezek mennyi rosszaságot fognak tenni, és tényleg nekik az a, szerintem azért vannak ők a Földön, hogy az ember életét megkeserítsék, szerintem ők ezért vannak, mert megszöknek, kiszakítják a kerítést, és nyilván, amikor megszöknek, akkor is olyan helyre mennek, ahol a legnagyobb baj van, akinek a legdrágább, nem tudom milyen ázsiai luxus, nem tudom milyen növényét eszik meg, mert hogy a nem tudom hány száz hektáron, hogy az, nyilván, hogy azt találja meg. És hogy itt volt egyik olyan ilyen incidens, egyébként nem volt incidens, ugye azokkal, akikkel most ugye a területünkre pályáznak, végig jó viszony volt, én úgy emlékszem, sőt a legutóbbi alkalommal is egy nagyon szép, egy hatalmas tortát küldtem neki köszönetül, mert kölcsönvehettük a lószállítóját, mert volt egy haldokló lovunk, akit kórházba kellett vinni, és ezt megköszönve egy gyönyörű nagy tortát küldtem, most már kicsit bánom, hogy legalább a felét nem vágtam le előttem, mert hogy ez volt az utolsó ilyen interakció közöttünk. Azt megelőzően pedig volt egy ilyen, amikor a kecskék kiszökés után a segítő által a hátsó úton jöttek vissza, szépen bandukoltak az úton, de akkor egyszer csak ott termett egy jeep keresztbe, hát leszerította a kecskéket, és a kecske az meg beleharapott valami nagyon drága ilyen olyan növénybe, amit azt mondom, hogy ha legalább ne az utcára ültette volna, ha már a falu szélén építi a csodaszép gazdasági épületét. És hogy ebből lett az, hogyha meglátom még egyszer a kecskédet, akkor lelövöm őket, és akkor így mondtam neki, hogy hát az 90-es évek már elmúltak, és akkor ez itt úgy éreztem, hogy rá is csapta a telefont, és akkor itt kezdődött a mosolyszünet szerintem. Kár, hogy a töreki idillben, amikor az ember így tényleg hosszú évtizedek után, háborúk, meg mindenféle az ember, tehát a pörgés után így visszavonul, és kimegy így a falu szélre, és kitalál magának egy olyat, amire azt gondolja, hogy úgy nem, ezért nem lehet belekötni, mert én nem kaszinókat akarok, nem olyan dolgot, amiről én azt gondolnám, hogy sok konfliktus szülne. A fesztivál sajnos még ilyesmi volt, mert nagyon sok alvállalkozó, meg nagyon sok emberrel az ember, de a fesztivál után az ember arra vágyik, hogy egy kicsit az ember kiüljön oda, és nézegesse a lovakat, és akkor jönnek vacsorázni, akkor kirakja nekik az abrakot, és aztán lemegy a nap, és aztán meg másnap reggel meg feljön. Ez volt így az elképzelés, és hogy ezt így megint ez a, hú, ezt se gondoltam volna, hogy egy ilyen csata, egy ilyen háború közepén találjuk magunkat, mert hogy ez a föld, ami nekünk ugye az állatoknak az életterét adja, ez túl szép, és túl jó a fekvése, meg úgy illeszkedik a másoknak a birtokához, hogy ez másoknak kell. Ráadásul egy olyan áron kell, hogy minden áron, mert az őket nem érdekli, hogy nekünk 5 év vagy 6 év munkánk van, meg az állatok élete függ ezen, meg minden. Tehát ha azt mondanám, hogy még ha még mindig elfogadnám azt, hogy mindened van, de még mindig kell valami, akkor nagyon sok irányba tudsz még menni. Nem feltétlenül kellene szerintem olyan irányba menni, hogy másoktól úgy elvegyél, hogy tönkre tegyél valamit. Amikor ide jutottam, akkor arra jutottam, hogy azt kezdtem érezni, hogy semmi dühöt nem érzek, hanem ilyen iszonyatosan elkezdtem sajnálni, hogy milyen szomorú élet lehet az, amikor valami ennyire kell, egyre kell valamit birtokolni, hogy minden áron. Hogy elvenni, és hogy tönkretenni, és hogy mennyire ez az értékteremtésnek az ellenkezője, és hogy ez milyen sivár dolog ez. Hogy hát, ha még ezt megszerzem, akkor utána már elég lesz. Hogy ez sose elég. Tehát, hogy ennek a fajta embernek ez sose elég. És ezzel is szembesülni, így ez nekünk egy ilyen meglepetés volt, én nem gondoltam volna. Viszont egy ilyen háttérrel, hogy én most egy 7 évet azért háborúba éltem, így láttam embereket egymást ölni, meg láttam szörnyű dolgokat, és ezt leszámítva is, hogy elég sokat éltem, és hogy igazából sokat megéltem, úgyhogy én nem érzem azt, hogy egy ilyen helyzetben én mondjuk úgy működnék, mint egy Józsi bácsi, vagy egy Manci néni, akit el lehet könnyen tiporni, aki nem mer visszaszól, akár csak visszatölt, vagy ellenkezni, vagy csak mi lenne az, amivel minket úgy meg lehet ijeszteni, vagy amivel minket el lehetne onnan. Igazából nem tudok ilyet, hogy és ez nyilván erőt ad az embernek az állataink, azok a gyerekeink, tehát hogy nagyon sok gyerekünk van, tehát akiket oda befogadtunk, azok attól a naptól kezdve, hát a 4 bika, Jenő, Dezső, Géza és a Béla nekem a fiaim, tehát hogy ezek a bikák máshol, még egy ilyen hülye nincs a világon, aki 4 ekkora bikát azért tart, hogy gyönyörködjön bennük.
De ők ugye még kicsi korukban.
Persze, kicsi, igen, őket még ölbe hoztam. Tehát, hogy
a vágó.
Igen, ha az a területen, ha megszűnik az életterük, én nem hinném, hogy nagyon sok ilyen hülye lenne még, aki így sajnos, aki azt gondolja, hogy jaj, de szeretnék gyönyörködni belőle. Ráadásul nekem az életem egy része, tehát most már 4 évesek. Tehát, hogy nyilván gyerekeinket megvédjük, meg magunkat, meg a feleségemet, meg a munkánkat, minden. Tehát, hogy képzeli, hogy el tudja venni? Tehát nem is értem. Nem ráadásul gondolod, úgy, hogy ugye tör, tehát, hogy konkrétan jogszabály sért. Ez a másik. Ez a mi föld, ennek a felét mi már kifizettük, sőt, több mint a felét már. Mi 5 éve gondozzuk, ápoljuk ezt a területet, felépítettünk egy projektet, ami enélkül nem létezik.
Nem gondolod, hogy itt tulajdonképpen 2 dolog is találkozott most, és sodort titeket meg az állatokat veszélybe, hogy ugye a minisztérium részéről, mint hogyha egyfajta ilyen bosszú hadjáratot indítottak volna ellenetek, mert hogy ugye beperelték az államot, mert hogy 40 000 forint havonta járna a lovakért, amik az ő tulajdonában vannak, de ti gondozzátok őket már nem tudom hány éve, és akkor egyszer csak most akkor megjelent ez az elővásárlási jogért.
Ezek voltak előjelei, de igazából vissza kell menni addig a pillanatig, amikor még úgymond minden jó volt. Igazából nem volt minden jó, de még az is lehetett volna, amikor még volt egy együttműködési szerződés közöttünk. Ami fura volt, mert ott fel volt sorolva, amiket mi mindent kell nekünk teljesíteni, de hogy ők ezt a hogyan, az nem volt, hanem ebből mindig csak a szóbeli, ez a 2 vádveregetés között. Csaba, most 5,5-et tudunk adni, és aztán majd jön a többi is, de most egy 5,5, meg az ingatlant használhatjátok. De hogy rajta vagyunk, de csináljátok még meg ezeket a karámokat, meg még ezt, meg csináljátok ezt. De, és akkor most még egy 5, soha nem kaptunk egy félét sem. Amikor ez annyira elfajult, hogy így eltelt annyi idő, hogy most már nem is tudom, amikor úgy ültünk, és rákérdeztem, hogy Péter, Óvádi Péternek hívják, hogy az átvédelemi biztos, átvédelemi megbízott, azt hiszem, miniszteri biztos úr. Péter, hogy itt ültünk, az aztán ugyanígy ültél, és nem tudom, most mondod 4-szer ezt az 5, tehát hogy mikor érzed már te is azt, hogy ennek már nincs olyan hitele, mert ugye már rengetegszer ültünk így az asztal, pont így ültünk, és ezt már annyiszor hallottuk. És még akkor is úgy jöttem el, hogy most lehet, hogy megemberlik magukat, és tényleg most lehet, hogy elkezdik, és akkor jött ez a széna dolog, hogy a Nemzeti Park küldött volna szénát, de lefújtam az Agrárminisztérium, és amikor rájöttem, hogy nekem egy olyan együttműködő partnerem van, aki a saját parkjából a saját rothadó szénáját leszedett inkább a teherautóról, mint átküldje hozzánk a saját lovainak, mert hogy valamilyen nem adhatnak alapítványnak szénát, vagy nem tudom, de akkor mondtam, hogy adjátok a lovaknak, mindegy. Tehát inkább lesz, akkor én mit várok én ettől meg? És onnantól kezdve írtam egy levelet, hogy van egy együttműködési szerződésünk, tessék ennek megfelelően viselkedni, semmi válasz. És aztán szépen sorba jöttek a furaságok így egyik a másik után. Elkészítettük a nemzeti létrekilátót, ami egyik ilyen nemzetesség a falunak, egy ilyen falétra, amiből ki lehet látni a nemzeti együttműködés rendszeréből, és van egy táblája is, mert hogy ezt a nulla támogatást, ezt viszont rendszeresen fizették minden hónapban, és ebből mi lecsippentettünk mindig annyit, amiből össze tudtuk rakni a falétrát csavarokkal, és erre föl lehet mászni, és ki lehet nézni a nemzeti együttműködés rendszeréből, fantasztikus. És akkor ott kint van a képe, meg az Óvádi Péternek is, és ez azért szerintem ez biztos, hogy ez se segített túl sokat a helyzetünkön. Elmeséltük ezt a szörnyű történetet a juhokról, akit lemészárolt ez a vadásztárság, ahelyett, hogy ugye ők hozzánk jöttek volna, tehát mi előkészítettük a terepet, ehelyett bement 2 vadásztárság, és lelövöldözte az állatokat, a tulajdonos meg lefogta 2 szakasz rendőr. Tehát ezt a történetet mi elmeséltük, ez se volt, segített rajtunk sokat. És akkor jött ez a kapubezárási, kinyitási izé, amit ez a főispán kitalált, hogy nyissunk ki valami kaput, ami egy olyan úton, ami csak a térképen létezik, mert akkor... De ez is szépen összeáll, mert itt azért látszik, hogy mi történik a faluba, az utcán, milyen építkezések folynak, meg kell nézni, hány hektár földet birtokol ez az ember. Budapesten él, nem hely, tehát egy budapesti ember nem vehet el földet mástól, tehát ez alap. Fekete-fehér ügy az egész. Kéne legyen, és megint a svéd, az én svéd világomban, ez nem, egy bizonytalan percem nem lenne ebből az egészben. Én biztosan tudnám, hogy jogállamban ez a törvény, a paragrafus dönt, és nem az, hogy Józsi bácsi hogyan ismeri a Sanyi bácsit, és hogy milyen lekötelezettje. Rendőrségi büntetőfeljelentés van, és nyomozás indult. A minisztériumnál beadtuk ezt a felülvizsgálati kérelmet. A parlamentben van erről szó, és hála nektek, és még más média felületnek is az emberek tudnak róla. Tehát magyarán fel van kapcsolva a villany, ki vannak nyitva az ablakok, és mindenki, egy csomó ember néz befelé, és látják, hogy az ember ott áll, és az egyik keze a lekváros bödönbe, és lopni készül. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy erre az agrárkamara elnök megmerje lépni azt, hogy törvény ellen, a Józsi és a Sanyi bácsiéknak, vagy Gyuri, mindegy, mert hogy ő valamiképpen lekötelezett, hogy eddig ezt csinálták, tehát a Manci nénik, Józsi bácsik erre a sorsra jutnak, kapnak egy határozatot, nem is értik, hogy miért. Velünk kapcsolatban pedig úgy emberükre akadtak, én azt gondolom, hogy úgy időmből is kifutja, meg egyébként is úgy azt mondom, hogy ez... Hát amíg ott vagyok, addig biztos, hogy nem jön. Tehát, hogy nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ők oda be tudjanak, nem tudom, hány harckocsi kell, meg nem tudom, ágyukkal kell minket lőni, vagy én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az, ami még minket onnan el lehet onnan. Tehát szóval nem tudok hova menni, hát maradunk és kész.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, amiben ez alkalommal Cinkocki Csabával, a Dharma Életmenhely egyik vezetőjével beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.